legalább jó érzéssel tölt el.
Kedves gyermekek, ma este Berg Judit Galléros Fecó naplója című hangjátékának 8. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A hagyományokat követve augusztus első hétvégéjén immár 20. alkalommal szervezik meg a Szent Korona ünnepet Ipoly-Balogon. A kerek évforduló alkalmából idén 3 napra szervezték az eseményt. Az ünnepség nem csupán az ipoly-balogiak, hanem a Palócföld az Ipoly-Mente közösségeinek jeles alkalma. A mai napon az ünnepi szentmisét Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke celebrálta. Homíliájában a főpásztor megemlékezett Szent István királyról, aki országunkat a szűzanya pártfogására bízta. Majd arra buzdította a híveket, hogy Isten országát már itt a földön építhetjük, s feladatunk, hogy ebben részt vegyünk, hirdessük az evangéliumot és megvalljuk hitünket. Az olimpia megnyitójához kapcsolódva hangot adott annak, hogy nekünk hívő embereknek feladatunk, hogy felemeljük a hangunkat az ellen, hogy Krisztust vagy Istent meggyalázzák. A Szent Istváni örökséget kell őrizzük, terjesszük, mert ez fog bennünket kiemelni a mocsárból, a szennyből, ahová taszítani akarnak bennünket. Majd Pál apostol szavaival buzdított, vessétek le a régi embert, s öltsétek magatokra az újat. Veres András hozzátette, nem vehetjük hiába Isten kegyelmi adományait. A legsúlyosabb bűn az, amikor a kapott kegyelmi ajándékokat nem használjuk föl, a jó, a család szentsége és Isten országának építése érdekében. Kész meghallgatni a szakértőket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke a Párizsi Olimpia női ökölvívó tornájának botrányai után, ha a nemiség megállapításának módszerei továbbfejlődtek. Thomas Bach hangsúlyozta, hogy sohasem vonták kétségbe az olimpián indult algériai és tajvani sportoló nemiségét. Hozzátette, politikailag motivált kulturális háborúban az általa vezetett szervezet nem kíván részt venni. Az algériai Iman Halif, valamint a tajvani Lin Yutin is úgy versenyez a Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyével, hogy korábban sportágának nemzetközi szövetsége nem engedte őket szerepelni világbajnokságokon, mert szervezetükben túl magas a tesztoszteron szint és a férfiakra jellemző XY-kromoszómáik vannak. Több mint 300 millió forintra bírságolta a Wizzert a gazdasági versenyhivatal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának megsértése miatt. A légitársaság megtámadja a szerinte megalapozatlan döntést. A gazdasági versenyhivatal még 2023 elején indított versenyfelügyeleti eljárást. A közlemény szerint a légitársaság a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi kommunikációt folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás lényeges jellemzőiről, illetve elhallgatta, hogy az egyes szolgáltatási csomagjainak részét képező többletszolgáltatásokat külön-külön is megvásárolhatják a fogyasztók. Ezzel a cég a drágább csomagok irányába terelte a fogyasztókat. Magyarország legnagyobb civil szervezete a horgászoké, akikkel folyamatos a párbeszéd, és közösen dolgoznak a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégián, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt úgy fogalmazott, az, hogy a horgászok száma évről évre növekszik, a horgász nagyköveteknek is köszönhető. Hozzátette, hogy a horgászok számíthatnak a kormány támogatására. A videóban Szűcs Lajos, a Magyar Országos Horgászszövetség elnöke elmondta, a nagykövetek komoly sikereket értek el saját területükön, legyen a sport, kultúra vagy politika. Augusztus 12-én kezdődik a 3 napos 52. tokai írótábor, amelynek kiemelt témája idén a szabadság és az autonómia lesz. A Kárpát-medencei írók egyik legnagyobb irodalmi találkozóján a kerekasztal beszélgetések mellett felolvasóestek, koncertek és borkóstolók is lesznek. Donald Trump beleegyezett a TV-vitába Kamala Harris-szel. Az esemény ezúttal a nyilvánosság előtt fog zajlani. Az amerikai republikánus párti elnökjelölt elfogadta a Fox News ajánlatát, hogy szeptember 4-én élőadásban vitázzon a demokrata párti alelnökkel. A Demokrata Nemzeti Bizottság pénteken tudatta, hogy Kamala Harris megszerezte a demokrata konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a demokrata párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Szomáliában 32 ember hunyt el és 63-an sebesültek meg a főváros egyik strandján és egy ottani szálloda ellen elkövetett terrortámadásban. A támadást az Al-Shabaab iszlamista terrorista milícia vállalta magára. Végül az időjárásról. Az áporok, zivatarok nagy része lecsengett, de kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé. Az éjszaka második felében fokozatosan vastagodó frontális felhőzet éri el az északi tájakat, ott előfordulhat záporeső. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Pótfelvételiz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. 1886. július 31-én halt meg Liszt Ferenc, magyar zeneszerző, zongoraművész, karmester és zenetanár, a 19. századi romantika egyik legjelentősebb zeneszerzője. Mai műsorunkban ráemlékezünk. Kezdjük talán Liszt legismertebb művével, a Szerelmi álmokkal. A Szerelmi álmok német címén Liebesträume, Liszt Ferenc 3 noktűnből álló zongoraciklusa, amely eredetileg dalciklusnak készült. A műnyomtatásban 1850-ben jelent meg. A Szerelmi álmok cím alatt a közönség nagy része egyetlen romantikus hangzású zongora darabra gondol, ami valójában egy három darabból álló zongoraciklus harmadik darabja. Ráadásul a sorozat eredetileg zongora kíséretes dalciklusnak készült 1847 körül, akkor, amikor Liszt megismerkedett Caroline Zuzán Wittgenstein hercegnővel. A dalciklus születését valószínűleg ez a találkozás a fellobbanó szerelem ihlette. Maga Liszt a dalok keletkezésével kapcsolatban egy 1850-es levélben a következőket írta. Évekkel ezelőtt születtek, apránként, darabonként, utazásaim és hangversenyeim közepette. Külső életemből kiszakítottam számomra szükségszerű pillanatokban, amikor az emóció és a fantázia írásra kényszerített. Istenem, mennyire vágytam volna rá, hogy egész további életemben más gondom ne legyen, csak énekelhessek és muzsikálhassak. A dalok közül az első kettőt Liszt Ludwig Uhland költeményei, a harmadikat Ferdinand Freiligehart verse alapján komponálta. A három dal kottája 1850-ben jelent meg, de Liszt mellékelte a zongora átirataikat is, amelyek a Notturno 1-2-3 címet kapták. A legismertebbé és legnépszerűbbé messze a harmadik szerelmi álmok zongora átirata vált, amit zongora művészek sora ad elő hangversenyeken, illetve készít hangfelvételt belőle, de amatőr zongoristák is előszeretettel játsszák. Ez a túlságosan is erős érdeklődés, a nagy népszerűség nem tett egyértelműen jót a műnek, talán kissé lejáratódott a túl sűrű és a nem mindig megfelelő előadások során, de talán amiatt is, hogy a populáris kultúra is felfedezte a kompozíciót. Számos filmben, rajzfilmben szerepelt, még videójáték és anime sorozat zenéjeként is használták. Emellett a jazz és a könnyű zene neves képviselői is feldolgozták számtalan módon és stílusban. Most Eugen Dalbert előadásában hallják. Elhangzott Liszt Szerelmi Álmok című zongora ciklusának harmadik darabja Eugen Dalber előadásában. A Léprelőd Liszt egyik leggyakrabban előadott szimfonikus költeménye. A kompozíció genezise egészen 1844-ig vezethető vissza. Az első hallásra furcsának tűnő címet, előjátékok, Alphonse de Lamartine költői elmélkedések című munkája ihlette. A darab költői programját a vers alapján így határozta meg Liszt. Mi más az életünk, mint előjátékok sorozata ahhoz az ismeretlen énekhez, amelynek első hangját a halál csendíti meg. Ma már tudjuk, hogy ezt a programot Liszt az utolsó pillanatban a mű elkészülte után illesztette a zenekari darabhoz, ezzel azt a látszatot keltette, mintha a Lamartine szöveg inspirálta volna. A partitúrához készült előszó több változata is ismert. Nyomtatásban végül egy Hans von Bülow által fogalmazott szöveg jelent meg. Az 1854-ben Weimarban bemutatott mű, tartalmilag ugyan lazán kapcsolódik Lamartine meditatív írásához, de elaz a kapcsolat is elegendő ahhoz, hogy Liszt szimfonikus költeményének értelmezését hosszú időn át alapvetően meghatározza. S bár a mű keletkezés története egy egészen más interpretációra ad lehetőséget, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Lamartinehoz kapcsolható gondolatot maga Liszt helyezte az értelmezés előterébe. A Léprelőd zenéjét eredetileg Joseph Autran költeményei inspirálták. Liszt és a költő 1844-ben ismerkedett meg egymással Marseille-ben. Autran lelkesen méltatta a helyi újságban Liszt művészetét, még alkalmi költeménnyel is kedveskedett a zongora művésznek. A vers, melynek címe az Északi szél, elnyerte Liszt tetszését és a Szárnyaló szabadság himnusz szövegére kórusművet komponált. Egy évvel később spanyolországi turnéja közben a költő további három versét is megzenésítette. A négy kórust ciklussá szervezve Liszt a négy elem címet adta volna a kompozíciónak. A kórusokat zenekari nyitány vezette be, melyet először Konrádi hang szerelt meg. Ezt 1850 körül Raff átdolgozta, majd Liszt az egész hangszerelés megváltoztatta. Ebben az alkotói fázisban született meg a kompozíció címe és a Lamartine-ra való utalás. Az egytételes mű négy részre tagolható, az egyes részek önálló karakterű tételekként is értelmezhetők. Az első rész a darab két témáját exponálja. Az első témát a vonósok hullámzó kísérete felett a részfúvósok mutatják be, a lírai második téma kürtökön és méhegedűkön csendül fel. Lisztre jellemző módon mindkét témát egy gyökérből, egy három hangból álló motívum csírából fejlesztette ki. A további tételekben is egy csíra fejlődik tovább, új és új alakot öltve. A második rész viharrá duzzadó mozgalmas zene. A harmadik epizódban a két téma távoli variánsait halljuk viszont. A tételt záró drámai fokozás a témák eredeti alakját hozza vissza. A finálé harci riadó és győzelmi fanfár, melyben az eredetileg lágy második dallam is kemény induló karakterűvé alakul át. E metamorfózis egyértelműen világít rá a szimfonikus költemény két uralkodó témájának közös gyökerére. Hallgassuk most meg Liszt Ferenc Léprelődjét, a BBC szimfonikus zenekar előadásában Peskó Zoltán vezényletével. elhangzott Liszt Ferenc Léprelőd című szimfonikus költeménye a BBC szimfonikus zenekarának előadásában Peskó Zoltán vezényletével. Az Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak című alkotás a két legenda első darabja. A Wikipédia így ír a műről. Liszt két legendája az 1860-as évek elején született. A két darabot valószínűleg 1863-ban fejezte be. A komponista ekkoriban Rómában élt, egyházi szerepre készült. Kimondott elhatározása az egyházi zene megújítása volt. Nagy nyilvánosság előtt nem zongorázott, legfeljebb szűkebb körben világi művet alig írt. Ideájai ekkor már nem a hősök, hanem azok a jámborszentek, akik a könyörületesség megtestesítői voltak. A két legenda témája a két Szent Ferenc életének egy-egy nevezetes epizódja, amit programzenei módon impresszionisztikus eszközökkel jelenít meg a művekben. A zongoradarabokat 1866-ban a Rózsavölgyi kiadó jelentette meg. A műveket Liszt lányának, Cosima von Bülownak ajánlotta. Az első legenda ihletője egy 14. században olaszra fordított Szent Ferenc virágos kertje című népkönyv volt. Némiképp meglepő, hogy a képzőművészetre oly fogékony Lisztet ebben az esetben nem Giotto híres freskója inspirálta, noha valószínűleg ismerte az alkotást. A műhöz a következő bevezetőt írta. Az itt következő kompozíció szellemi indítéka Assisi Szent Ferenc életének egyik legmeghatározóbb epizódja, amelyet utánozhatatlan bájjal és naivitással mesél el a Fioretti di San Francesco, ez a kis könyv, mely az olasz nyelvű irodalom klasszikus alkotásává lett. Hiányos képességeim, és talán az a tény is, hogy a zenei kifejezés határai oly szűkek egy ilyen kis terjedelmű és zongorára, erre az akcentus és hangszínváltozatosság dolgában oly szegényes hangszerre komponált darabban, mindez arra kényszerített, hogy erősen leszűkítsem a szöveg, a kismadaraknak szóló prédikáció csodálatos, túláradó gazdagságát. Könyörgök Krisztus dicsőséges szolgájához, az Il Glorioso Poverello di Cristohoz, bocsássa meg, hogy ennyire elszegényítettem. Az első legenda Liszt szerény bevezetője ellenére zenei nyelvében rendkívül újhangú és egyéni. A zenei impresszionizmus csak évtizedek múlva jelentkezik, de Liszt ebben a művében 1863 körül kiemelt fontosságot tulajdonít a zenei színnek. Ezekkel a színekkel jeleníti meg a csivitelő madarakat. Szent Ferenc csak az 52. ütemben jelenik meg. Témája Lisztnek Szent Ferenc naphimnuszára írt, már meglévő kórusművének egyik dallama. A zenei rész először recitatívóval kezdődik, majd fohásszá alakul. És mint oly sokszor, ezúttal is érdemes meghallgatni Csát Géza sorait Lisztről. A Biblia olvasása a szentek csodái extázisba ejtik. Elbájolja a Szent Ferenc legendája, aki az írás szerint a madaraknak prédikált, továbbá az Úr kegyelméből a víz színén járt. A lélek megilletődése a zongorára írt hasonló című legendákban élte ki magát. Hisz a csodákban, az élet szépségében, hisz a túlvilágban, mert semmit sem vetel magától, ami boldogítani tudja. Jandó Jenő zongorázik. Thank you. Elhangzott Liszt Ferenc, Assisi Szent Ferenc prédikál a madaraknak című műve Jandó Jenő előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Idős volt már Teri néni, amikor megismertem. A délvidéki Adáról egyszerű családból származott. Apáca volt, örök fogadalmas, amikor rendjét a kalocsai iskola nővéreket feloszlatták. Így került az 50-es években plébániára házvezetőnőnek. 86 éves volt, amikor arra a plébániára kerültem káplánnak. Egyszerű lélek, nem értett a bonyolult dolgokhoz, mindent úgy közelített meg, ahogy egy sokgyermekes, szegény családból kikerült apáca látta a világot. Örök fogadalmasként nem akart több társához hasonlóan visszamenni a világba, ezért az akkori idők lehetősége szerint plébánián helyezkedett el. Értett a házi dolgokhoz, rendjében is a mosodában dolgozott. Ez az egyszerű lélek soha sem bocsátotta meg Ali Akcsának, hogy meglőtte a szentatyát, II. János Pál pápát. Számára ugyanis a pápa valóban Krisztust jelentette e földi életben. Azt is kelletlenül nagy immel ámmal vette tudomásul, hogy a pápa megbocsátotta merénylőnek. Az ő egyszerű lelke igazságért kiáltott, és mi a plébánosommal hiába mondtuk neki, de hát Teri néni, a szentatya megbocsátott neki. Teri néni ekkor a maga őszinte gyermeki lelkével a következőképpen válaszolt. Megbocsátott. Hát persze, mert a pápának meg kell bocsátania, de annak a sok papnak és bíborosnak ott, aki körülötte van, tudnia kellett, hogy mi a kötelessége? Nem mertük megkérdezni Teri nénitől, hogy mire gondol, csupán kuncogtunk a dolgon. Titokban azonban egy kicsit mi is így éreztünk, mint Péter, aki kardot rántott, amikor mesterét elfogták, és levágta Malkus fülét. A napokban az olimpiai megnyitót, ezt a kárhozatos bálványimádást nem tudtam végignézni. Az én bosszúm az volt, hogy kikapcsoltam a tévét. Keserűen állapítottam meg, hogy mi keresztények bocsánatot kérünk és megbocsátunk, ez a bolond világ pedig azt hiszi, hogy mindent megtehet. Joggal mondta Bábel Balázs érsek, hogy ezt a muszlimokkal büntetlenül nem lehetett volna megtenni, mert azonnal támadásba lendülnének azok az erők, amelyek gyakran provokáció nélkül is támadnak. Valójában nem csak a keresztényeket alázta meg ez a bemutató, hanem a sportolókat is. Hosszú évek óta sanyargatják önmagukat, lemondanak kényelemről, élvezetekről, szinte önmaguk ellenfeleiként küzdenek, Hajnalban kelnek, megfeszített tempóban edzenek, és már-már a fizika törvényeit is legyőzik azokért az ezred másodpercekért, vagy azokért a centiméterekért, amivel jobb lehetnek, mint a másik versenyző. Akinek családjában közeli ismerősei között van sportoló, azt is látja, hogy milyen erőfeszítéseket hoznak egy-egy elképesztő eredményért. Őket is megalázta ez a gyáva mutatvány. Azért nevezem gyávának, mert bizonyára lehetett volna nemet is mondani erre azoknak, akik vállalták ezt a gyalázatos fellépést. Mégsem tették, mert a korszellem, a kortárs motivációk, a világban eluralkodó abszurd és aberrált megfelelni akarás belesodorta őket is ebbe a mutatványba. Pilátus udvarának az a végzetes éjszakája, amikor kikötözték Jézust, fejét náddal verték, leköbdösték, bekötötték a szemét, és kurjongatva pofozták, talált ki, melyikünk volt, most megismétlődött. Megismétlődött az alávaló tett a kereszténység ellen, mint egykor, amikor vadállatok elé dobták őket. Maró gúnnyal és cinizmussal nézték megrészegült, mámorittasan, ahogyan az oroszlánok tépik szét a keresztényeket. Úgy gondolom, a gyilkos fogak ma emberek szájában csattogtak. Ki lehet győztes ebben a küzdelemben? Mindnyájan vesztesek vagyunk. A világ vesztett azzal, ami történt. Tudva levő, hogy Leonardo hosszan dolgozott az utolsó vacsora remek művön. 4 esztendőn átfestette, 1494-től 1498-ig. Olimpiát is 4 évente rendeznek. Lett volna tehát idő, hogy tisztességesen felkészüljenek rá ezek is. Ahogy Teri néni, az idős apáca soha nem értette meg, amit Aliakcsa a szentatyával tett, és ezért képtelen volt neki megbocsátani, talán mi sem értjük azt, hogy ami történt, miért történt.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!